Punce Gábor következik, elnök úr, a korrektség kedvéért tudjuk azt a mínusz egy másodpercet. Most kezdje.
Érdekes volt hallgatni az imént itt megszólalást, mert a közvélemény szemében a rendszerváltást követő időszak legkorruptabb kormányának éppen az Orbán kormány minősül, és annak a miniszterelnöke és az igazságügy minisztere volt az, aki itt most nagy harcot indított a korrupció ellen, amivel én egyébként egyetértek, és a korrupció mindenfajta formája elleni harcban bárkinek szívesen vagyok partnere. Csak ne ott kezdjük, hogy, mert az is fontos persze, hogy a bűnüldöző szervet megerősítjük, hát miért nem nézzük meg, hogy mi a bűn oka, mi a bűn forrása. És teljesen világos, hogy a bűn forrása az ugye az állam kiadásainak környéke, a túl nagy állam, hiszen a korrupció az mindig a közpénzek elköltése környékén merül fel természetesen vádként is, és lehetőségként is. Ezért aztán az első javaslatunk az persze az, hogy vegyük szűkebbre az állam méretét, az ezzel kapcsolatos javaslatainkat kezdve ott, hogy a politika kezdje magán, legyen kevesebb képviselő, önkormányzati képviselő, kevesebb minisztérium, kevesebb intézmény, letettük a parlament asztalára, hát ez elutasításra került. Aztán ugye a másik, hogy alakítsuk át a közigazgatásunkat, benne az önkormányzati igazgatást, amit lehet, decentralizáljunk, tegyük oda, ahol a döntésekhez alelő információk megvannak. Aztán a harmadik dolog, hogy utána pedig tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy olyan törvényeink legyenek, amelyek eleve kizárják a lehetőséget, és ha a politika el akarja magától a korrupció veszélyét, akkor fogadjuk meg, és akkor már volt értelme a mai beszélgetésnek, hogy egy rendkívül kemény pártfinanszírozási törvényt csinálunk, és egy rendkívül kemény kampányfinanszírozási törvényt csinálunk. Aztán innen léjünk tovább, és keressük a megfelelő megoldásokat. És ne feledjük el, hogy van még egy feladatunk, a fekete gazdaság mérete magas ma Magyarországon. Hát tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez fehéredjen, például olyan módon, hogy csökkentsük le a gazdaságnak a terheit, olyan méretűre, ahol már érdemes befizetni, és nem érdemes a különböző kiskapukat és trükköket keresni, és ezért javasoljuk mi az egykulcsos adónak a bevezetését, akkor, ha a költségvetést rendbe tettük, a költségvetés problémáit konszolidáltuk, mert van itt természetesen egy másik probléma is, amiről most nem nagyon beszélünk, hogy rendbe kell tennünk a saját érdekünkben, meg persze az euró bevezetése érdekében is a költségvetésünket, utána pedig tegyünk meg mindent a terhek csökkentéséért, és ilyen módon fehérítsük ki a gazdaságot, és akkor mindent megtettünk annak érdekében, hogy valóban sikeresek legyünk a korrupció elleni fellépésben. Csináljuk meg együtt.
Ezután másodpercre pontos volt, elnök úr. Köszönjük szépen. A korrupció témakörében az utolsó három perc Gyurcsány Ferenc.
Én szerintem meg kell köszönnünk azt, hogy ez a kérdés ide került, mert ez a sok nagy társadalmi nyavajáink közül az egyik legsúlyosabb kérdés. És ahogy hallgatom a kollégák megszólalását, azt is látom, hogy ez például olyan lehet, hogy most függetlenül a választások kimenetéleitől, ebben mindenki nyilván önmagában bízik, ebben lehet, hogy mindjárt azonnal érdemes mindazt az egyébként egymástól helyenként eltérő, helyenként azonos közelítést egymás mellé tenni, és alkotni egy nagy közös programot, mert kétségtelen, hogy ebben kulcs szereplők a politikai pártok. A politikai pártok cselekvése időnként pártfinanszírozás, kampányfinanszírozás környékén, ahogy elnök úr mondja, helyenként nem cselekvése, azaz az állam működésének nem átlátható tétele közvetlenül járul hozzá ahhoz, hogy Magyarországon sokan úgy érzik, hogy vannak, akiknek többet szabad, mint másoknak. Vannak, akikre nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Márpedig ez nem csak arról szól, hogy őket megbüntetjük, őket meg kell büntetni, hanem arról is szól, hogy akik tisztességesen járnak el, ők ne kerüljenek hátrányba. Hát úgy nem lehet egymás mellett élni, tisztességesen is versenyezni, hogy az egyik tisztességtelenül versenyez, a másiknak meg be kell tartani minden szabályt. Szóval a téma az rendben van én szerintem. Ebben lehetne megállapodást kötni a parlamenti tényezőknek gyorsan a választásokat követően. A megoldásban van, ami nekem kevésbé tetszik. Új hivatal létrehozásában én nem nagyon hiszek. Boros miniszterelnök úr volt az első a rendőrségi törvény elfogadása után 94 környékén, aki ezzel nagyon intenzíven foglalkozott. Nem tudom a rendeletet már fejből, valamikor 94 áprilisában, hogy csinált egy koordinációs bizottságot. Aztán utána nagyon minden kormány megpróbált ezt centralizálni. Az előző kormány esetében ez az APEC bűnügyi igazgatóságára várt volna, az alkotmány ellenes lett. De mi is, el tudom mondani, Keller államtitkár úrral kísérleteztünk, mindig az bizonyosodott be, hogy ha ezt ki akarom emelni a mai igazságszolgáltatás bűnüldözést átfogó rendszeréből, akkor ott majdnem több kárt okoz az ember, mint amennyi hasznot hoz. Ezért én azt mondanám, hogy kevesebb új szabály és új intézmény, nagyon átláthatóvá tenni az állam gazdálkodását, nem csak, hogy jegyzőkönyvet kell vezetni a kormányüléséről, de például a kokáért el kell menni odáig, hogy egy darab felvett embernek a szerződését is nyilvánosságra kell hozni, mint ahogyan mi ezt tettük. Az összeférhetetlenségi szabályokat a közalkalmazottaknál szigorítani kell. Az első 100 lépés programjában, amelyet a választás megnyerése utánra javasoltunk, abban már ilyen programok vannak. A földhivatali ügyintézést például elektronizálni. Minél több dolgot mi magunk intézünk el, és nem kell hozzá a hivatal, mert elektronikusan lehet, annál kevesebb a korrupció lehetősége. Átláthatóság, ellenőrizhetőség és felelősség. Erről szól a program.
Elnök úr, köszönjük szépen, jönnek az egyperces reagálások, biztos van mindenkinek még mondani valója. Elsőként Dávid Ibolya jöhet ezzel a lehetőséggel.
Kunce elnök úr, a Magyar Demokrata Fórum elkerülte a korrupciót. Ám emlékszem arra, hogy másfél évvel ezelőtt elköszönt egy miniszterelnök, Medgyessy Péter miniszterelnök úr, és azt mondta, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége tele van korrupciós ügyekkel, szinte nincs tárca, amelyet ne érintett volna a korrupció. Miniszterelnök úr érve arra vonatkozóan, hogy nem kellene az igazságszolgáltatásból kiemelni és egy új hivatalt létrehozni, nos ma 0,1% azoknak az ítéleteknek a száma, amely korrupciós ügyekben eljut az élet stádiumába, miközben a vállalkozóknak kétharmada panaszkodik arról, hogy komoly gondot okoz számára ma már a korrupciós ügyes. Beszéljünk egyébként a lényegről. Olaszországban a tiszta kezek hivatala akkor jött létre, amikor a pártra kell számolni a kampányköltséggel, a kampányköltségvetésükkel. Ez volt Olaszországban a korrupciónak a meleg ágya. Ma Magyarországon...
A mondatot még befejezhette volna.
A Magyarországon 386 milliót ír elő a törvény, és ezzel szemben a pártok több milliárd forintos kampánya mosolyog ránk az utcákon.
És akkor így ezt a mínusz 7 másodpercet a következő egyperces reagálásoknál majd felszámítjuk. Orbán Viktor következik egy percben.
Kunce Gábor elnök úrnak szeretném mondani, hogy azt a kinyújtott kezet, amely a pártfinanszírozás meg a kampányköltséget és rendbetétele ügyében itt most látható, azt én szívesen elfogadom, és szívesen vagyunk bárkinek partnerei abban, hogy a mainál egészségesebb szabályozás jöjjön létre. Egy kulcsos adó ide keveredett valahogy. Én örömmel támogatnám az SZDSZ-nek ezt a gondolatát, csak egy gond van vele, hogy nem tudja a családi szempontot érvényesíteni, és mi azt szeretnénk, ha nem csak azt számítani, hogy ki hány forintot keres, hanem hogy hány gyermeket tartanak ebből, és ha csak egy sáv van, akkor a gyermekek miatt nem tudjuk alacsonyabb sávba hozni a szülők keresetét, amire pedig nem szükség lenne. De a TB járulék csökkentés az egy ajánlat, ami továbbra is nyitva van a Szabad Demokraták irányába, kérem, hogy fontolják meg. Keller László hivatala elköltött 135 millió forintot, és egyetlen sikeres ügy sincs, amit az előző kormánnyal szemben meg tudtak volna alakítani. Kidobott pénz.
Elnök úr, köszönöm szépen, beállok én is a sorba, és Dávid Ibolya és Orbán Viktor után én is megszólítom Kunce Gábor, de csak azért, mert ő következik.
Medgyessy Péter sértett nyilatkozatot tett, egyébként pedig a politikusainkat, akiket megrágalmaztak, végül a bíróság mindenütt olyan értelemben mentett nekik, és elítélte azokat, akik rágalmazták őket. A Szabad Demokraták Szövetségének nincsenek korrupciós ügyei. Egyébként ebben a ciklusban sokat tettünk, az üvegzsebtörvény volt ilyen, a közbeszerző törvény módosítása, ide tartozik a közérdekű adatok nyilvánosságáról szól. És nem azt érdemes valójában persze vizsgálni, hogy hány ügyet sikerült felfedni, mert a korrupciónak az a sajátossága, hogy aki adja és aki kapja, egyaránt abban érdekelt, hogy ez ne váljon nyilvánossággá, hanem azt gyökereket kell elvágni, annak érdekében kell megtenni mindent, és ahogy említettem, a Szabad Demokraták Szövetsége azonnal kész minden olyan intézkedés támogatására, ami ezt elősegíti.
Ez egy másodperccel hosszabb levegővétel volt szerintem. Tovább mehetünk. Gyurcsány Ferenc következik, ő tehet pontot a korrupció témakörének végére.
Amit el akartunk mondani, azt nagyjából elmondtuk. Egy picit szélesebb összefüggésbe helyezve, ugye azért nem biztos, hogy a bennünket nézők emlékeznek, miért emlékeznének arra, hogy a 90-es évek nagy átalakulási folyamatában itt valami egészen elképesztő bűnözési hullám indult el. Hirtelen megugrottak a bűncselekmények, ez hála Istennek az elmúlt időszakban szépen csökken, a 98-as több mint 600 ezer egy évre jutó bűncselekményről, ha összehasonlító számokat mondok, akkor 2005-ben már csak 400 ezer környékén voltunk, ez nagyon sok, de növekedett az embereknek a közbiztonság érzete, a rendőrség elfogadottsága, abba vetett bizalom soha nem volt ilyen magas, és a gazdasági bűncselekmények felderítettsége a legutolsó adatok szerint minden korábbi évet meghalad. Na most ezt kell kiegészíteni még ezzel a speciális típussal, ahol politika, közügyek, meg gazdasági bűncselekmény összefonódik.
Gyurcsány Ferenc, köszönjük szépen a reagálást! Újabb fordulóért véget, és ha úgy tetszik, egy újabb forduló kezdődik, ez lesz ma az utolsó témakör, ami a fejlesztésekről szól az MSZP javaslatára. Útépítés, a vasút korszerűsítése, a vállalkozások, a mezőgazdaságból élők, az elmaradt régiók támogatása, informatika. Csak néhány terület, amelyek fejlesztését az összes párt fontosnak tartja. Az uniós csata ráadásul mindehhez komoly többletforrások állnak rendelkezésre. Hol van erre a legnagyobb szükség? Most ismét Gyurcsány Ferenci, először a szó 3 percben.
Valljuk be, hogy a legtöbben nem nagyon szeretjük azért a versenyt. Úgy vagyunk azzal, hogy győzni szeretünk. De jobban szeretjük, hogyha ezt nem nagy versenyben kell megtenni. Így van ezzel egyébként minden ország is, legtöbb ember is így gondolkodik. Ez nem nagyon baj, de el kell dönteni, hogy hát tudomásul veszük-e, hogy meg kell mérkőznünk ebben a világban, egy országnak is, egy régiónak is, városoknak is, vagy csak védekezni fogunk. Én azt mondom, hogy aki csak védekezik, az alul fog maradni. Kell egy bátor, lendületes politikával megmondani, hogy Magyarország miben lesz jobb, mint bárki más. Hogy ne egyszerűen a múltunkat sajnáljuk, ne egyszerűen a múltunk nehézségeit vegyük mindig számba. Azt mondani, hogy van 3-4 dolog, amiben mi jobbak akarunk tenni, mint a lengyelek, a szlovákok, a csehek, a horvátok, a szlovénok. Igen, azt akarjuk, hogy azt mondják, hogy hú, ezek a magyarok, ezek ebben nagyon tudnak. Tehát akkor miben? Akkor meg kell mondani, aki mindenben jó akar lenni, általában akar sikeres lenni, az végül csak középszerű lesz. Azért mondjuk mi azt, hogy szakítva az elmúlt 20 év hagyományával, most mondjuk meg, hogy melyik az a 2-3 nagy iparág, ilyennek gondoljuk a gyógyszeripart, ilyennek a bioenergiát, ilyennek gondoljuk az informatikát, az autógyártást, elektrotechnikát, amelyekben mi Közép-Kelet-Európa legleszünk. Vagy azt mondjuk, hogy ha mi vagyunk Európa egyik legnagyobb termálvízet tartalmazó területének birtokos helyben az országban, akkor gyerünk idegenforgalom, konferenciaturizmus, termálvízre építő turizmus, falusi turizmus, oda koncentrálni az erőforrásokat. Akkor megvan a második nagy terület. A harmadik terület, nem elég arról beszélni, hogy mi itt vagyunk Európa közepén. Ha itt vagyunk, akkor legyünk mi 2-3 dologban. Logisztika, ahol találkoznak piacok. Logisztikában, pénzügyi központban, szolgáltatási központban a legjobbak. Hogy mondjuk a General Electric ide hozza az egész világnak szolgáltatást nyújtó üzleti, vevőszolgálati központját. Most viszi Békés Csabára, több mint 500 embernek ad munkát. Ez fantasztikus dolog. Na most azt látom, hogy ahhoz, hogy ezt megtegyük, ahhoz két dolgot kell még csinálnunk. Döntően közlekedés, közút és vasútépítés, befejezzük a közútépítési programunkat, ez önmagában 300 ezer embernek ad munkát, és szakképzés. Ha van jó közlekedés, akkor ide lehet jönni, és el lehet vinni, amit itt gyártottunk. Ha van okos emberek sokaság, akkor meg érdemes ide jönni. Ezért építenénk minden régióban 2-3-4 új szakképzési központot. Ez rakódik össze az Új Magyarország programjában. Végre nem költségvetés szemléletű ez a program, ezzel mindig vádolni szokták egyébként liberálisokat és szocialistákat, hanem fejlesztés központ. Azt mondani, hogy gyerünk magyarok, érdemes ennek neki indulni, vagyunk mi olyan jók, mint bárki más ebben a világban, és mondjuk meg, hogy miben leszünk a legjobbak, mert nem közepes szeretnék lenni, hanem azt szeretném, hogy ez az ország legyen a legjobb ezekre a területeken.
Köszönöm, Ferenc, köszönjük szépen, ez tehát az utolsó 3 perces megszólalási lehetőség, Dávid Ibolya következik.
Miniszterelnök úr, elnök úr, önök a választási kampányban közel 6000 milliárd forintra tettek ígéretet. De azt is megígérték, hogy 2010-re bevezethető lesz az euró. A Magyar Demokrata Fórum szakértői kiszámolták, hogy milyen következményekkel jár, ha ezt a kettőt együtt akarják megvalósítani. Nos, az egyik, hogy a választások másnapján azonnal 25%-kal, vagyis negyedével kell csökkenteni az összes költségvetési kiadást, beleértve az összes kórház, beleértve az iskola, a tűzoltóság, a rendőrség, egy szóval minden intézmény költségvetését. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig, hogy a választás másnapján azonnali hatállyal ezt a 25%-nyi nagyságrendnek megfelelő adót kivetést fogják végrehajtani, vagy járulékkivetést. No, ez egy nagyon felelőtlen ígérgetés, felelőtlen kampány, így nem lehet egy országot irányítani. Úgy látjuk egyébként, hogy a kasszakulcsot nem szabad önökre bízni. Az ígérgetés beváltása helyett a legelső feladat, hogy rakjuk rendbe a költségvetést. Miniszterelnök úr, én elhallgatom önt, ön úgy ábrándozik a lottó ötös elköltése kapcsán, hogy egyébként még a lottó megvételére sincs pénzünk. Tessék belegondolni, 1500 milliárd forint a költségvetés hiánya, 13 ezer milliárd forint fölött van az államadóságunk. Ma a legfontosabb feladatunk a költségvetés rendbetétele, mert egyet kockáztat miniszterelnök úr. Azt kockáztatja, hogy 2007. január 1-én veszélyeztetjük, hogy az Európai Uniós pénzeket, amiknek a felosztásával sok tekintetben egyetértek, de hogyan jutunk hozzá ezekhez a pénzekhez, hogyha a magyar költségvetést tenni úgy tűnik, hogy sehogy. Nos, ha nem csinálunk rendet a költségvetésben, miért adna az Európai Unió pénzt nekünk, amikor még a sajátunkkal sem tudunk bánni? Ezért fontos számomra az, mint egy konzervatív politikusnak, hogy először a magyar költségvetést kell, aminek a ma elszaladott méreteiért a mai kormányzat komolyan felelős.
Dávid Ibolyát és az MDF elképzeléseit hallották, majdnem egy perccel rövidebben, mint amennyi a rendelkezésen álló idő volt. De ez így is maradt. Köszönjük szépen, és most a Fidesz fejlesztési elképzelései következnek Orbán Viktortól 3 percben.
Köszönöm szépen a szót és a lehetőséget. Nekünk volt egy fejlesztési elgondolásunk arról, hogy hogyan kell értelmesen felhasználni a magyar gazdaság forrásait. Ezt hívták Széchenyi tervnek. Bár az volt az ígéret 2002-ben a választásokkor, hogy ezt a Széchenyi tervet csak bővíteni fogják, valójában belé folytották a szuszt, és a magyar kis- és középvállalkozók a gazdasági konzultáció keretében világossá tették, hogy szeretnének egy új Széchenyi tervet, és mi örömmel állunk ez elé. Szívesen indítjuk újra ezt a programot, amelytől munkahelyeket és a magyar vállalkozók megerősítését várjuk. Itt mindenki, amikor arról beszél, hogy Magyarország valamiben legyen kiváló, akkor automatikusan arra gondol, hogy hogyan kell idföldieket, akik majd kiválóvá tesznek bennünket. Én azt mondom, hogy az összes lehetőséget, amelyet ki tudnak használni a magyarok, azt a magyaroknak kell odaadni. A külföldieket mi azért hívjuk, és azért várjuk Magyarországra, hogy új lehetőségeket hozzanak létre. Nem azért, hogy elvegyék azt a keveset is, ami egyébként a magyar gazdaságban ma ott van, és amit elsősorban a mieinknek, a magyaroknak szeretnénk biztosítani. Ezért a közbeszerzési törvényt például meg kell változtatnunk, mert nem szeretnénk, hogyha az Európai Unióból érkező hatalmas fejlesztési pénzek végül külföldi cégeket gyarapítanának elsősorban. Amennyit abból a magyarok tudnak felhasználni, használjanak ők, és csak utána kezdenek mások. Az összes többi ország sem balek. Az Európai Unión belül a fejlesztési pénzek több mint 8%-át mindig a hazai vállalkozók viszik el. Hogy nem meg tudja oldani, hogy eurokonform módon Portugáliától Finnországig, nem a legerősebb országokat mondtam, a saját vállalkozók viszik el a közbeszerzési lehetőségek nagy részét. Én azt javaslom, hogy mi is kövessük ezt a példát, körülbelül 70-80% maradjon a fejlesztési forrásokból a magyarok kezén, és csak a maradékot, ha nem tudják a magyarok felhasználni, engedjük külföldiek számára. Még egyszer mondom, jöjjenek a külföldi, de mi új lehetőségeket várunk tőle, nem pedig az, hogy beszűkítsék a magyarok egyébként is szűkös lehetőségeit. Fontosnak tartjuk a fejlesztés ügyében, hogy Budapestet kiemelt kezeljük, ez egy óriási lehetőség. A környékbeli településekkel együtt ez 3-3,5 millió ember, amiről beszélünk. Európában másfél milliós, 2 milliós nemzetállamok is léteznek. Mi azt javasoljuk, hogy okuljunk a múltból. Én azt látom, hogy a budapesti irányítás, vezetés éjjel-nappal harcban áll a kormánnyal. Ez időnként élesebb, máskor puhább, de ez mindig így van, a kormány összetételtől függetlenül. Ezért azt javaslom, hogy jöjjön létre egy budapesti fejlesztési minisztérium, aminek az volna a dolga, hogy ennek a hatalmas lehetőségnek a kínálkozó fejezeteit elkészíti. Elsősorban koordinálja az érintetteket, hiszen sok településről van szó, önkormányzati hatáskörökről, kormányzati hatáskörökről, és végre Budapest valóban a magyar nemzet gazdasági motorjává válhat.